Kedves Klára, akárhogyan panaszkodsz, mégsem veszem át a hangod. Én jól vagyok, vidám vagyok, csak úgy füstölgők a boldogságtól. Most már a szabad népet is komolyan veszem, mert szakadatlanul rábeszél, hogy ne törődjem az imperialista rágalmakkal, mindenek ellenére legyek csak boldog. Megértem, hogy te nem tudsz így felhangulódni az okos szótól, de azért remélem, nálad sem olyan nagy a baj, mint ahogy írod. A szerelemhez is türelem kell, nem még a betegséghez. S te mégsem vagy annyira beteg, hogy ne gondolj a jó kis szerelemre, és azokra a pompás lehetőségekre, amik itthon várnak rád álmodban. Szóval ne keseregj, és bízzál abban, hogy semmi sem tart örökké, még a parádi kúra sem. Ha lehet, csak menj el kirándulni, tudod, hogy az én részemre is gyűjtened kell ott valamit. Nézd meg minden megnézhetőt, hogy mesélhess róla. Nem hosszadalmasan, de úgy, hogy értsek belőle valamit. Lehet, hogy nehéz felfogású vagyok, de te olyan matematikus vagy, hogy némi dolgokat az együgyű költővel is meg tudsz értetni. Különben itthon minden rendben van, Terushoz ennivalót, ma pénteken 2 borjulábat, 1 kiló húst, megint szomorkodik, de sírni nem mer előttem. Még mindig nem tudja, mi lesz velük. A többiek mennek-e, s hogy ő marad-e? Erőszakosabban nem avatkozom bele a dologba. Olyan fuldokló ő, aki csak akkor kerül ki a vízből, ha magára hagyják. Ismerem, s tudom, hogy körülbelül egyezik a véleményünk. Most itt ül velem szemben, s egy reményi könyv segítségével iparkodik más tájakra jutni. És a Mili. Ő az úr legkopaszabbra nyírod báránya. Tesz, vesz, és semmire sem megy. De azért nem panaszkodom rá. Ő, én, a kutya és a galamb egészen jól megvagyunk. Persze, a fő úr én vagyok, mert nálam van a pénz, és én vagyok a legcsendesebb. Nekik oda se a világ, én mégiscsak szenvedek tőle valamelyest. És mit mondjak a Bandiról? Aranyosan együgyű ő is, még nem okosodott meg, bárha nem egyszer beszélek neki az emberek gonoszságáról, s arról, hogy milyen nehéz manapság bizonyos élelmiszereket beszerezni. Íme most is. Látta, hogy írni kezdek magának, egy ideig figyelte a kezem mozgását, de hamarosan belátta, hogy ebből az ő számára semmi jó falat nem lesz. A fotő mögé vonult, s már horkol is. Nézem, s látom, hogy valami kedves butaságról álmodik, mozgatja a fülét, s a hátsó lábaival rúg egyet-egyet. Ne törődjünk vele. Ha mindenkinek olyan jó dolga lenne a világban, mint neki, akkor valóban a szabad nép lenne a földkerekség legigazmondóbb újsága. A Tóbi is jól van. Kint lóg Milivel a konyhában. Nem engedi ki a lakásból, mert megtalál fázni, s azt mondja, tudja, kassák úr, ilyen kis állatnál végzetes lehet egy meghűlés. Láthatja, milyen jó nekünk itt, s én tudom, milyen nehéz magának ott. De se baj. Ma esik az eső, holnap meg kiderül. Ehhez végül is hozzá kell szoknunk. Én éppen most is ehhez a megszokáshoz szoktatgatom magam. Elég sokat dolgozom, és azt sem kérdezem, kinek és minek. Ilyen a természetem, mondom. És szabadjára engedem minden jó és rossz indulatomat, de persze csak így a papíron. Különben olyan jámbor és jóhiszemű vagyok, mint egy birka. Járok hangversenyre is, mert azt hiszem, hogy ott enyhíthetem nagy éhségemet egy meg nem mérgezett morzsával. A magyarok Bartokon kívül nem érdekelnek, de Haydn, Beethoven, Mozart, sajnos Schönberget, Stravinskyt és társait nem adják, valóban isteni eledel és csodálatos gyógyír azoknak, akiket még nem altatott el a szocialista-realista demagógia. Legutóbb Antal István zongoraestjét hallgattam meg. Nagyszerű tehetség is van benne, amit szeretek, de úgy általában mahéval teli virtuózitásnak tartom a játékát. Erősen megmásítja a zeneszerző intencióit, minden képességét a dinamikába adja. Egy irányban, egy szinten lohol és robog olyannyira, hogy a hallgató belefárad, sőt, fanyalogva elunja. Szombat este azonban nem zenét hallgatok, mert Simon Andorék hívtak meg egy kis dumára. Elmegyek. Tudja, holmi szócsatákra mindig kész vagyok. Egészen más. Péné telefonált, hogy a pályázatot V és ST nyerték meg. Nagy szorgalommal és mohó étvágyjal 4 tervet küldtek be. Kengyelfutókkal lehetetlen versenyre kelni. Péné különben csókoltatja, és azt mondja, addig ne menjen be az iskolába, amíg teljesen jól nem lesz. Pókné is csókoltatja és öleli. Utóirat, vigyázzon magára, és legyen türelmes. Mennél gyakrabban gondoljon rá, hogy mennyi minden jóval várjuk haza. Hogy mik a beígért jó dolgok, nem tudnám megmondani, különben is a boldogság, a megélhetés jó érzése egyéni dolog. Sőt, olyanok is vannak, akik a puszta ígéreteket is boldogan fogadják. Csókollak, vörös bozontos, szervusz, Kasi. Lezajlott az Írószövetség pártszervezetének három részből álló 25 órás értekezlete. Téma: az írók lázadása. A lázadás szót azért teszem idézőjelbe, mert nem nyílt és okosan átgondolt fellépés volt ez a főnökök mind durvább és esztelenebb önkénye ellen, hanem egymás marcangolása és mosakodása úgy, hogy még jobban bepiszkították magukat. A nagy feleselések közben én is szóba kerültem, de még mennyire szóba kerültem. Úgy látszott, hogy az egész mai zűrnek az én 1953 végén elhangzott felszólalásom az oka. Mint egy jeladás volt ahhoz, hogy a tetvesek vakarózni, a megsebzettek jajgatni kezdhetnek. Van ebben némi igazság. Legalábbis annyi, hogy a felszólalásom az első őszinte, nyíltan állást foglaló hang volt a szövetség fennállása óta. Nem robbantó szándékkal mondtam azt, amit mondtam, de azért, hogy részt üssek a hordón, ami nemes bor helyett megdohosodott, fertőző ceflével volt tele. Ma pártellenes kirohanásnak minősítik a szavaimat, és hallgatnak arról, hogy az egész a jó ügy a művészet megvédése érdekében történt, s hogy szocialista emberségem diktálta. Nem voltam kíméletes, de úgy gondoltam, a rákfenét nem ráolvasással, hanem késsel kell gyógyítani. A vezetőség sameszai hozzám akarták varni az ellenzéket, s azok még azt is leszerették volna tagadni, hogy valaha találkoztak velem. Úgy rugdalták ide-oda a nevemet, ahogyan a kontár futballisták ide-oda rugdalják a labdát. A jobboldaliak azzal vádolták a baloldaliakat, hogy mellettem nőttek fel, s most is az én hatásom alatt állnak. A baloldaliak azt bizonyították, hogy a jobboldaliak is mellettem nőttek fel, mindketten tehát ártatlan félrevezetettek, és a bűnös egyedül én vagyok. Miért? Azt nem mondták ki, mert lehetetlen annak a létezését bizonyítani, ami nem létezik. Kártékony lény vagyok a mozgalom szempontjából. Lehet. De csak annyiban, amennyiben ez a mozgalom nem is mozgalom. Csupán hatalmi aspirációk cselekvésben megjelenő formája. És azok az írók, akik ellene szólalnak fel, nem is ellene szólnak, csupán a maguk kényelmesebb elhelyezkedését szeretnék biztosítani. Egészen más dolog Isten létezését tagadni, mint kegyeivel elégedetlennek lenni. Én sose voltam pap, ahogyan mondani szokták, Isten kutyája, és sose is tagadtam meg Istent, de már gyerekkoromban szerettem volna kényúri fennhatósága alól megszabadulni. Úgy érzem, ez meg is történt. Már csak az ég és a föld közti nagy távolság miatt is egészen jól megvagyunk egymás nélkül. Mióta eszemet tudom, senki birtok állományához nem tartozom. Nehéz életforma, de az alkotó szellemnek vállalnia kell. Aki a császárnak és a népnek is meg akarja adni a magáét, végeredményben elismeri a császárság létjogosultságát, s így legszentebb jogaiban, az emberi önrendelkezés jogában rövidíti meg a népet. Egyszerre két lovon nem lehet ülni. Lázadó íróink ezzel a trükkel kísérleteznek. Nem érnek célhoz, legfeljebb a nyakukat törik ki. Olyan megvetettek és szegények lesznek, mint mi, sok milliónyian a szép hazában. Játékos szeretettel vonzódom a gyerekekhez. Sok egyéb bogaram mellett ma is azt fájlalom, hogy úgy határoztam, egyedül futom le életem pályáját. Milyen jó lesne ma, ha magam körül látnék két-három gyereket, akik erősek, okosak, s kicsit talán rám is hasonlítanak. De jaj, villan fel bennem megint, hát ha csúnyák és buták lettek volna. 15 éves koromban kezdtem a szerelmi életet, és mindvégig védekeztem a családi szaporulat ellen. Ma tisztelem az apákat, és örülök a gyerekeiknek. A napokban egyik barátoméknál voltam vacsorára hivatalos, a gyerekek is otthon voltak, egyik fiú, másik lány, szépen fejlettek, magától értetődően huncutkodók, és hogyan értenek a húsevéshez, milyen gátlástalanul tudnak nevetni. Bácsinak szólítottak, én térdemre ültettem a kislányt, és ringattam. Nem folytatom az írást, félek tőle, hogy egészen elérzékenyedem. Jó meleg szobában ülök, És dolgozom. Sokat dolgozom. A múlt hetekben valami tunya ördög fészkelte magát belém, annyi energia, értelem és ihlet sem volt bennem, hogy egy jó mondatot leírjak. Valamiféle betegség ez nálam, hogy időnként így elfásulok, megbutulok, aztán hajrá, megint se éjjelem, se nappalom, üldöz és nyomorgat a nagy szorgalom. Verseket szeretnék írni. Még nem megy. De bízom benne, hogy másképp lesz. Mint a kertész, ha itt elvégezte dolgát, átlép a barázdán egy egészen más tájra. Ma a zöldségféléknél tartok, holnap talán átlépek a virágok területére. Boldog leszek, hogy szegfűket és rózsákat nemesíthetek egy asszonynak, akit szeretek. Erkának elmondtam, hogy az egyik Bartók koncerten találkoztam Rákosi Mátyással. László Gyula régésszel és feleségével beszélgettem az előcsarnok egy oszlopánál. Rákosi vett észre előbb engem, hozzám lépett, és kisén meghajolva nyújtotta a kezét. Jó estét, Kassák elvtárs! Hogy van? Jó estét kívánok! Köszönöm! Jól vagyok! Feleltem, és kisé én is meghajtottam magam. Erká a kis történet hallatára egészen fellelkesedett. Látja, uram, ez sokat jelent. Most már az ön ügyéből is előkaparják az igazságot. Abból az ügyből, ami nincs, még az igazságot se lehet előkaparni. Hát, mondjuk, rehabilitációnak. Naív ember. Nem akartam zavarba hozni. Hangosan nevetni szerettem volna, de csöndesen csak elmosolyodtam. Jó néhány évet lemorzsoltam életemből, de nem érzem, hogy alkotó képességem és munkakészségem különösebben megsínlette volna. Igaz, hogy valamivel töprengőbb, kételkedőbb és mértéktartóbb vagyok, mint zaklatott ifjúságomban, de ezt nem panaszlom, inkább örülök neki. A fiatalság tele van szeszélyes indulatokkal, lecsillapíthatatlan lázakkal, amik meggondolatlan cselekedetekbe, oktalan hajszoltságba kényszerítenek bennünket. A komoly alkotó munka szempontjából ez inkább kárunkra, mint sem hasznunkra van. A fiatal kor az erjedés kora, később az érés, kiteljesedés következik, majd marad még néhány bölcs esztendőnk, ami meghittségre és ökonómiára int bennünket. Sokszor érzem a vágyat, hogy legalább egyszer alkothassak olyan valamit, amit magam is késznek, szépnek és jónak tarthatnék. Nem hiúság ez, de mi értelme volt nagyot akarásomnak, lelki gyötrődéseimnek, ha kidűlt testemmel, majd alkotó szellemem is sírba tétetik. Nincsenek gyerekeim, milyen kínos lenne a tudata, hogy egy mű, egyetlen emléket idéző kézvonás, egyetlen helyesen megfogalmazott gondolat nem maradt utánam. Eddigi munkásságommal nagyon nem vagyok megelégedve. De talán most, mikor már hajlamos vagyok a rendszerezésre, a sok nekirugaszkodás, százfelé rohanás után kívánom a szintézist. Talán a még hátralévő esztendőkben megszületik belőlem valami, ami igazol önmagam előtt. Élvezem a munkát, az alkotás lenyűgöző folyamatát, de a beérett, egészségesen szép gyümölcsét is látni kívánom. Klárám! Nem csak azért írok ilyen hosszú levelet, mert így kívánja írói szenvedélyem. Nem, nem. Inkább azért, hogy magát megvigasztaljam. Ha elolvassa, bizonyára kissé önfeledettebben nézi magát, és ha megint fáj valamie, vagy unatkozik, olvassa át újból, s feje felett megint kiderül az ég, vagy legalábbis én így szeretném. Én is igazi jó érzéssel olvasom el a maga leveleit. Úgy cincogja el bennük a fájdalmait, mint a csapdába esett kisegér, és úgy készül élni, hogy szinte már ide látom sas szárnyai csapkodását. Ugye, hogy nem olyan vészesen fekete ott minden, ahogyan az első napokban látta. A jóhoz is hozzá kell szoknia az embernek. Persze, ha én is ott lennék, könnyebben menne a dolog. Mondana valamit, és én ellent mondanék, aztán maga mondana valamit, és annak én megint bátorkodnék ellent mondani. Siel kettőkor még átszólna az ágyamba, hogy cicukám így, meg úgy is, aztán aludnánk csöndben és olyan biztonságban, mintha anyánk öleringatna. Ez a nagy biztonságérzés főleg azért jutott eszembe, mert a bandi itt fekszik a lábamnál olyan elégedetten, olyan biztonságérzéssel, hogy szégyentelenül irigykedem rá. Ha a csöpnyi kitérővel róla is szólok, higgye el, hogy akkor is magára gondolok. És éjjel is. Szokásom ellenére mostanában össze-vissza álmaim vannak sok mindenről és magáról is. Érzem, hogy valahol a távolban van, de azért látom. Már ugrándozó gazellának és vörös bóbitás paradicsommadárnak is láttam. Fenn a nagy hegyek tetejében volt, én pedig lenn a völgyben, a folyóparton, éppen horgászáshoz készülődtem. Szólni akartam, de hirtelenül a másik oldalamra fordultam. Nyilván az epém miatt megéreztem, hogy fázik a lábam a takaró alatt. Még mindig nem bújtam pizsamába. Amíg lehet, nem akarom magam bepújálni. Fejem alját azonban áttettem a sezlon másik oldalára, mert nagy húzat jön rám az ajtórésem. Bíztat, hogy dolgozzam. Reggeltől estig azt teszem. Jól benne vagyok, s talán nem is egészen vacak dolgokat firkálok össze. Megint elsírom, bárha olyan feleségem lenne, aki egyéb dolga híján nekem segíthetne. Ha nem kenyeret keresne matematikai tudásával, hanem gépelni a diktálásomat. Ha így lenne, akkor most regényt kezdenék, az alatt a cím alatt, hogy Fekete Pál és a gyerekei. Mi lenne a történése? Tudja ördög? De úgy érzem, összekalapálnék valamit, ami nem hozna rám szégyent. De Istenem, olyan írónak, akit nem engednek megjelenni, teljék benne kedve, hogy a felesége keres rá. Nem így gondoltuk el. 54 könyvem megjelenése után talán nem is így kellene lenni. Igaz? Ha magát lebeszélem a panaszkodásról, akkor nekem sem illik lamentálni. Fekete Pál és a gyerekei. Lehet neki vagy 4-5 csemetéje. Maradjanak a semmiben. Én nem segíthetem őket erre az árnyékvilágra. Helyes! Fontos az egészség, ahogy a linkóciak mondják, és én most elég jól érzem magam. Köhögök, még nem hevertem ki a múltkori meghűlést, amit a Hungária címzetű, aranyos, csilláros hodályba szereztem, de oda se neki. Mili jól bánik velem, Terus szerez ennivalót, Bandi jópajtás, Tubi a maga módján összegarázdálkodja az egész lakást, de ne ijedjen meg, mindjárt el is takarítjuk rossz szokása nyomait. Kedden Vidorékhoz megyek vacsorára. Vargáik péntekre hívtak meg ugyancsak vacsorára, holnap délben Komlóssal találkozom, lesznek némi mondani valói, szombaton voltak Dériéknél. Bernát Aurélék is ott voltak, engem is hívtak, kimentettem magam. Vargáné panaszolja, hogy nem írt neki, csókolja. Simon Andoréknál voltam szombaton Szandaiékkal, jól éreztem magam. Derék emberek, Gyöngyi keménykötésű asszony, a gyerekek külön dicséretet érdemelnek. Bizony-bizony, magának van igaza. Nem lenne rossz, ha a házunk táján is garázdálkodna néhány ilyen embercsikó. Ami késik, nem múlik, de amit tegnap elmulasztottunk, azt ma nem lehet jóvá tenni. De azért kibírnánk így is, ha a hatalmas álistenek engednék, hogy kibírjuk. Ma elég savanyúnak látom a jövőt. Talán fél évszázad múlva, akik majd élnek, olyasmiről is beszélhetnek, amiről nekünk gondolkodnunk sem volt szabad. De szó sincs róla, nem politizálni akarok. Tudom jól, a ma politizált embere azzal követheti el a legnagyobb bűnt, ha politizálásra vetemedik. Éljünk csak úgy, mintha nem is lennénk jelen. Tudja, hogy én ezt nem tudom megtenni, de azért mindenkit óvok a bűnbeeséstől. Ugyanúgy, mint magát a cigarettázástól, feketézéstől, bárha én egyiket sem vetem meg. S ha tudná, mennyire örülök, hogy meg is fogadja intelmeimet. Valóban derék dolog, hogy eddig még nem lett hétszegő. Nem túlságosan vigasztaló, hogy eddig csak 20 dekával semmi táplálták fel. De valószínűleg azoknak van igazuk, akik azt mondják, ez az első napok izgalmai miatt van így. Én már pár ezer forintot rászántam ruhái kibővítésére. Sőt, azt sem bántam volna, ha 4-5 újra lenne szüksége. Puha, könnyű angol szövetből gondoltam el 3-at. 2-t pedig sejemből, egyiket estéjének, a másikat olyan könnyű, kislányos nyárinak. Sajnos a pénz tovább rohadhat a szalmazsákban. Igaz, hogy szalmazsákunk sincsen. Semmi baj, barátom. Éljen a zsivajgás, és fő az egészség. Csókollak, Kasi.